Kedves hallgatom! Mint korábban említettük, két szélsőséges nézet van a szent élettel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az emberi természetnek csupán új irányra van szüksége, célt kell neki adni, és egy kis átalakítást kell rajta végezni. E nézet szerint így lehet megélni a keresztény életet. A másik szélsőséges álláspont az, hogy amikor valaki újjászületik, akkor természet fölötti ajándékot kap, de pusztán távolról szemlélődik, miközben Isten elvégzi életében mindazt, aminek végbe kell mennie. Az egy csoportba tartozók nagyon kegyesekké válnak. Nekem olyanok, mint a felpuffadt békák. Sohasem lesznek szeretettel teljes, normális keresztényekké. Ez a második fejezet most nagyon világossá fogja tenni, hogy az újjászületés által, amikor romolhatatlan magból, Isten igéje által születünk, új természetet kapunk, és ebben az új természetben élünk, a Szentlélek hatalma által. Szeretetteljes kapcsolatba kerülünk azzal, akit nem láttunk, mégis szeretünk. Simon Péter látta és szerette őt, és jól lehet, mi nem láttuk, a Szentlélek valóságossá teheti nekünk úgy annyira, hogy mi is ugyanúgy szeretjük őt. Amikor újjászülettél, emlékszel rá, milyen kedves és csodálatos élményed volt? Pál írta a korintusi hívőknek, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Második korintusi levél, 11. rész, 2. vers. A korintusi keresztények nagyon testiesek voltak. A Krisztus iránti első szeretetük eltűnt. Isten ugyanezt mondta Izrael népéről közvetlenül azelőtt, hogy babiloni fogságba kerültek volna. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Jeremiás könyve, 2. rész, 2. vers. Izrael gyermekei akkor mutatták be ezt a szeretetüket, amikor kivonultak Egyiptomból, és átkeltek a Vörös tengeren. Dicsőítő éneket énekeltek Jahvénak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges. Lovat lovasával a tengerbe vetett. Mózes második könyve, 15. rész, 1. vers. Ennek ellenére nem sokára panaszkodni kezdtek Isten előtt. Isten emlékezett erre. A valódi elkülönülés azon a tényen nyugszik, hogy újjászülettél. Új természeted van, és szeretet kapcsolatban vagy Krisztussal. Az iránta való szereteted alapján igyekszel neki tetsző módon élni. Isten célkitűzéseiben az az egyik nagy cél, hogy az emberek megmeneküljenek ne csak az ítélettől és a tűz tavától, hanem a jelen való világtól is. Meg akarja őket szabadítani nem csak azért, hogy a mennyországba jussanak, hanem azért is, hogy a szívüket most adják át Krisztusnak. Krisztus kereszten végzett munkája elrendezett minden kérdést, amit a bűn támasztott Isten és a mi lelkünk között. A jövőben ragyog Isten dicsősége, és mi átkerültünk a megváltás világába. Újjászülettünk, és ezt senki, még a sátán sem képes megváltoztatni. Azonban miként éljük ma a földön keresztény életünket? Milyen kapcsolatban vagyunk embertársainkkal és az Úr Jézus Krisztussal? Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Péter első levele, 2. rész, 1. és 2. vers. Láthatod, nem várhatjuk Istentől, hogy mindent ő cselekedjék helyettünk. Ő elvégez értünk mindent, amit mi nem tudunk megtenni. Először is vannak bizonyos dolgok, amiket félre kell vetnünk. Ezt Pál az efézusi hívőknek írt levelében a ruha levételéhez hasonlította. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Efézusi levél 4. rész 22. és 25. vers. Pál másként írja le ezt a korintusiaknak. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. 1. Korintusi levél, 5. rész, 7. és 8. vers. Amikor az izraeliták megünnepelték a páskát és a kovásztalan kenyerek ünnepét, nem ettek kovászos kenyeret, vagyis nem ugyanúgy éltek, mint azelőtt. Egy másik helyen másfajta kenyeret fogyasztottak. Ez az ő növekedésük egyik eszköze volt. Ugyanígy Pál azt mondja a korintusi hívőknek, hogy amikor Krisztushoz jönnek, megszabadulnak a régi kovásztól, ami az életükben rejlő rossz akarat és gonoszság szimbóluma. Láthatod, sohasem leszünk tökéletesek ebben az életben, mert mindig megvan a régi természetünk. Levetve tehát minden gonoszságot, mondja Péter. Mi a gonoszság? A legjobb meghatározásnak azt találtam, hogy megártalkodott harag. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk megbocsátani. Vajon keserűséget hordozol a szívedben, és terhet viszel a válladon? Jól lehet bizonyságot teszel arról, hogy újonnan születtél, és szereted Jézust, de a körülötted levők között senki sem képes észrevenni, hogy gonoszságot, megrögzött haragot hordozol a szívedben. Minden álnokságot. Az álnokság azt jelenti, hogy valaki visszafizet annak, aki megbántotta, vagy jó benyomást akar kelteni valaki előtt. Anániás és Szafira álnok volt, amikor úgy akarták bemutatni magukat, mint akik nagyon bőkezűen adakoznak a gyülekezetnek. A régi természet, amely bennünk van, csak erre jó. J.B. Lightfoot ezt úgy nevezi, hogy kegyetlen természet, ami hajlamos arra, hogy ártson másoknak. Képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. A képmutatás természetesen kísérlet arra, hogy másnak mutassuk magunkat, mint akik vagyunk. A rágalmazás mások rossz akaratú beszennyezése. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. A hamisítatlan tej helyett én tiszta tejet vagy lelki tejet mondanék. Mint ahogy az éhes kisbaba az üveg után nyúl, a hívő ugyanúgy kívánja Isten igéjét. Emlékszem arra az időre, amikor kisunokánk született. Mivel édesapja akkoriban idegen országban volt, az édesanyja áthozta őt a lakásunkba. Az első néhány hónap alatt nálunk lakott, és akkor is, meg azután is az volt a feladatom, hogy én adjam oda neki a teljes üveget. El akarom neked mondani, hogy az a kis fickó teljesen bezsongott, amikor meglátta azt az üveg tejet. Kezdte mozgatni a kezét, a száját, a lábát, testének minden része a teljes üveg után nyúlt. Akkoriban még mindig egy gyülekezet lelkipásztora voltam, és arra gondoltam, hogy bárcsak olyan gyülekezetem lenne, amely ehhez hasonló módon nyúlna Isten igéje után. Az Isten igéje utáni éhség nélkül nem növekedhetsz a kegyelemben és Krisztus ismeretében. Nem fejlődsz, mint keresztjén. továbbra is csecsemőkorban maradsz. Emlékezned kell rá, hogy a kisbaba és a felnőtt személy egyaránt emberi lény, de a növekedés és fejlődés más és más szakaszában vannak. A kicsinek tejre van szüksége ahhoz, hogy növekedjék és felnőtté váljék. A keresztény miként növekszik? Úgy, hogy tanulmányozza Isten igéjét. Nincs növekedés Isten igéjétől függetlenül. Sok lelkipásztortól levelet kapok, akik azt írják, hogy nagyon sok kisbabának a dajkálásával vannak lefoglalva. Az egyik lelkipásztor ezt írta. Időmet azzal töltöm, hogy a lelki csecsemőket babusgatom. Azoknak a csecsemőknek fel kellene növekedniük, hogy a lelkipásztor ne csak azzal legyen elfoglalva, hogy egész idő alatt dajkálja őket. Akkor növekednek, ha kívánják az ige tiszta tejét. Az a meggyőződésem, hogy az ige tiszta teje Isten igéjének a teljességét jelenti. Nem növekszünk lelkileg, ha egy-egy kényelmes igét kiragadunk innét és onnét. Isten igéjének a teljességére van szükségünk a növekedés érdekében. Nekünk jól kiegyensúlyozott étrendet kell követnünk. Természetesen a tejjel kezdjük, de eljön az a nap, amikor rántott húst kívánunk, meg sült krumplit, zöld salátát, és esetleg körítésnek finom borsót. Isten teljes igéjében minden lelki táplálék megtalálható. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Péter első levele, 2. rész, 3. vers. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Láthatod, hogy a megváltás pillanatában gyermek születik, aki kívánja Isten igéjét éppen úgy, mint ahogy egy újszülött csecsemő azonnal enni kezd. Amikor kisunokám hazajött a kórházból, csak alig 2-3 napos csecsemőként, mindnyájunknak az volt a feladatunk, hogy törődjünk a táplálékával. Tudta, hogy mit kell vele csinálnia. Nem tartottam neki előadást arról, hogy miként kell innia a tejet, mert úgy tűnt, mindent tudott róla. Ugyanígy nem gondolom, hogy programokra van szükségünk annak megtanulására, hogy a lelki csecsemők miként táplálkozzanak Isten igéjének tejével. A programok helyett Isten igéjét kell adnunk, hogy azon növekedjenek. Akkor mi az igazi elkülönülés? Ezt nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk. Elszakadás a test cselekedeteitől. Túl sok keresztény úgy érzi, hogy el kell szakadnia a világtól. Pedig mi a világban élünk, és még akkor is a világban kell élnünk, ha nem e világból valók vagyunk. Hadd illusztráljam az elkülönüléssel kapcsolatos helytelen elképzelést. Egy evangélistát csak nem egy fél éjszakán át vittem a kocsimmal, hogy találjak egy olyan éttermet, ahol sört nem szolgáltak fel. Ő ezt tekintette a világtól való elkülönülésnek. Végül találtunk egyet, és azon a helyen élelmiszer mérgezést kapott attól, amit evett. Én nem ettem volna azon a helyen. Ezt mondtam neki. Ha a helyedben lennék, ezután bemennék egy olyan étterembe, amely jó ételt szolgál föl, és egyszerűen mellőzném a sört. Nem kell neked meginnod a sört csak azért, mert ott teszed az ételt. A világtól való elkülönülés nem azt jelenti, hogy nem mehetsz be olyan étterembe, ahol szeszes italt is felszolgálnak. Gonoszság, álnokság, képmutatás, irigység, rágalmazás. Ezektől kell elszakadnunk. Csak a bennünk működő isteni lélek tudja létrehozni ezt a fajta elkülönülést. Amíg nem akarjuk föladni a képmutatást, irigységet és rágalmazást, addig nem növekszünk föl a keresztény nagykorúság szintjére. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Péter első levele, 2. rész, 4. vers. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz. Nem a betlehemi gyermekhez megyünk, hanem mint kisgyermekek odajárulunk az élő kőhöz. Az élő kő Krisztus. Miután Simon Péter megvallotta Jézust, az Úr ezt mondta neki: én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Máté evangéliuma 16. rész 18. vers. Simon Péter nagyon világossá teszi itt, hogy az élő kő nem ő, hanem az élő kő Jézus Krisztus. Jézus ismét utal önmagára, mint kőre. Máté evangéliuma 21. részének 42. és 44. versében. Erre megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megbetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Ez a 118. Zsoltárból vett idézet. Ebben önmagáról beszél az Úr Jézus. Krisztus Jézus az egyház alapköve. Ő ez az élő kő. Pál így ír: mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 1. Korintusi levél, 3. rész, 11. vers. Amikor bűnösként jössz, és ráesel arra a kőre, akkor összezúzod magad. Az alázatosoknak azonban az a kő a fundamentum, az az üdvösség. Ha elutasítod azt a követ, akkor sem tudod kikerülni. Dániel a látomásában látta, hogy egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Dániel könyve, 2. rész, 34. vers. Ez az ítélet köve, amely egyszer szétzúzza a földet. Ez a kő Krisztust mutatja be. Ő lesz e földnek is az ítélő köve. Milyen csodálatos képe ez az Úr Jézusnak. Itt van még valami más különös kijelentés is. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Ti magatok is, mint élőkövek. Miként vagyunk mi élőkövek? Úgy, ahogy Péter írja föntebb: mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, 1. rész, 23. vers. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Emlékszel rá, hogy Péter ezt vallotta Krisztus felől: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Úr Jézus ezt mondta neki: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. A Péter szó sziklát jelent, és az Úr Jézus valójában ezt mondta: te kis kavics leszel, de ezen az alapkövön, Krisztuson építem fel egyházamat. Az Úr Jézus az alapkő, és tudjuk, hogy Péter ezt így értette, mert ezt mondta: ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Ahogy Simon Péter egyike volt a kisköveknek, mi is kiskövek vagyunk, és én csak kavics vagyok, amely lelkiházzá épül. Amikor újonnan születünk, Isten gyermekeivé válunk, bekerülünk Istennek ebbe az épületébe. Ha visszalapozunk az Efézusi levélhez, ezt olvashatjuk, hogy Pál is használja az épületnek ezt az illusztrációját. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Efézusi levél, 2. rész, 19. verstől a 22. versig. Ma Isten templomot, élő templomot épít. Akik hozzájövünk, mint bűnösök, akik rábízzuk magunkat kegyelmére, megmenekülünk. Ő az élő templom részévé tesz minket, ráépít az alapkőre, Krisztusra. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy Te vagy életem alapja, és rád épülve Isten házává válhatok. Ámen.